Péter, miről lesz szó a mai műsorban?
Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhatnak Pierre Battista Pizzabella érsekkel, Várnai Jakab ferences rektorral, és végül Szent Péter, Horvátország református püspökkel. Konferenciát szervezett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem. Ennek egyik fő előadója volt Pierre Battista Pizzabella érsek, aki 2004 és 2016 között a Szentföld kusztosa, őre, vagyis Jeruzsálem apostoli adminisztrátora volt. Előadásában a közel-keleti keresztény közösségek múltjáról, jelenéről és jövőjéről beszélt. Fölszólalása után a szünetben Pór Tünnek kérdezte őt az arab világ keresztényeinek helyzetéről.
Pizzabella érsek úr, mi a legnagyobb problémája jelenleg a közel-keleten és Szentföldön élő hitük miatt üldözött keresztényeknek?
A Szentföldön nem üldözik a keresztényeket, Irakban, Szíriában folyt keresztény üldözés az iszlám állam uralma alatt, de most, hogy kiűzték őket onnan, látszik a következménye ennek. Irakban és Szíriában megszűntek a kisközösségek, gazdasági szempontból nagyon nehéz a helyzetük, és az életvitel tekintetében is. A Szentföldön, Palesztinában egész más a helyzet, ami a mindennapokat illeti, ott békés az élet. Ott a fő probléma gazdasági jellegű. A munkanélküliség aránya meghaladja az 50%-ot. A gázai övezetben pedig humanitárius szempontból katasztrofális a helyzet.
50% in Gaza is a disaster from the humanitarian situation is catastrophic.
And what can be the solution? Mi lehet a megoldás a jövőre nézve a közeledi országokban, ahol a keresztények többségét üldözték és kiűzték ezekből az országokból, erről a területről?
Ezeknek az országoknak a jövője meglehetősen kiszámíthatatlan, mert nem ismerjük a jövőt. A politikai megoldás nem a mi kezünkben van. A jövő a politikai megoldásoktól, ezen országok és a nemzetközi közösség együttes munkájától függ. Egy biztos, hogy évekig rendezetlen, problémás lesz a helyzet, legalábbis a keresztények számára, mivel a keresztények muszlimokba vetett bizalma jelentősen lecsökkent.
Hogyan lehetne ezt a bizalmat helyreállítani e között a két vallás, a két különböző perspektíva képviselői között?
Iskolákat és egyéb intézményeket kell nekik felépítenünk. Ezt kell tegyük, nincs más megoldás erre.
Az ott maradt keresztény kisebbség milyen jövő elé néz? Vajon lehetnek ennek a kiengesztelődésnek egyfajta motorjai?
Természetesen. A keresztényeknek nagy szerepük lehet ebben, hiszen ők az erőszakmentes, megbocsátó, kiengesztelődő életben hisznek. De ez hosszú folyamat lesz, mert mélyek a sebek, és még nagyon fájdalmasak. Tátongó, fájdalmas sebek. De ezt a fajta perspektívát csak a keresztények hozhatják el.
Ő rövid eredte, hogy a keresztények újfajta perspektívát kell nyújtani a területen. Különös tekintettel az adományozás szempontjából, hiszen a keresztények révén jutott el a modernizáció ezekbe az iszlám országokba a közel-keleten, mint például a lelkiismereti szabadság, vallás szabadság. Ezt a fajta perspektívát mutatta meg a keresztény kisebbség a közel-keletnek. Hogyan lehet ezt a közel-keleten is elfogadottá tenni?
Of what the Christian minority took to Middle East. So what way can it be improved in the Middle East?
We have to build through our institution, through our schools. We as Christians have to build.
A közös intézményeken, iskolákon keresztül. Nekünk, keresztényeknek a figyelem középpontjába kell ezeket a témákat emelnünk. Mai világunkban már sehol nem lehet lelkiismereti szabadság, vagy az alapvető emberi jogok betartása nélkül élni. Ez az iszlám országok számára sem kérdés.
The human rights, the basic human rights, cannot be put in discussion, not even in Islamic countries.
But Islamic countries have a kind of great power of the.
Az iszlám országok hatalmas gazdasági erőforrással bírnak, az olajjal. Ez előnyt jelent nekik. Ennek ellenére a kisebbség hogyan tudja ezt rájuk erőltetni?
Not force, but.
Nem lehet senkire semmit ráerőltetni. A keresztények csekély létszámban élnek ott, ahogy említettem, de meg kell tennünk a tőlünk telhető legtöbbet, hogy hozzátegyük gunkét, apránként, ez persze ki fog terjedni. Nem szabad félnünk az ideológiák erejétől.
Be afraid of power of ideas.
Hogy tud ez békét teremteni?
A béke nem csupán megegyezés. A béke egy olyasfajta hozzáállás, amit fel kell építeni, mivel a békeszerződések csődöt mondtak. Ezt az emberek lelkiismeretében kell elsősorban felépíteni, azáltal, hogy egymás megismerésére neveljük őket.
Mi ad önnek reményt a Közel-Keleten?
Remény? Keresztény vagyok, a reményem Jézus. A Jézus feltámadásába vetett hitem. Ez ad életet. Még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy ez nem túl időszerű, amikor nincs értéke az életnek. Ezzel szemben kell nekünk keresztényként tanúságot tennünk erről.
Hogyan tudjuk támogatni azokat a keresztényeket, akik úgy döntöttek, hogy ott maradnak a Közel-Keleten, megtartva keresztény hitüket?
Imával, egységgel, egymás támogatásával. Ezek a legfontosabbak. A konferencia másik levezető elnöke, dr. Várnai Jakab ferences szerzetes, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora volt. A szünetben Pór Tünde a szentföldi és közel-keleti keresztények helyzetéről kérdezte, hiszen Jakab atya rendszeres kapcsolatot tart fenn a közel-keleti üldözött egyház tagjaival.
Várnai Jakab ferences szerzetessel beszélgetek most, aki rendszeresen jár Közel-Keletre, illetve pontosabban a Szentföldre. Hogy látja Jakab atya a keresztényeknek, milyen ott a helyzete?
Amikor Szentföldről beszélünk, magyar fülek számára ez elsősorban Izraelt, Palesztinát jelenti. Esetleg, aki kicsit tájékozottabb, már beleérti Jordániát is, de történelmileg, és hogyha a szentföldi ferencesek történetét nézzük, akkor Szíria, Libanon és Egyiptom is beletartozik. Damaszkusz új szövetségi színhely. Ezért a kérdésre a válasz az lenne, hogy legalább 6 országnak a különböző helyzetét el kellene mondani, amit természetesen most nem tudok megtenni. Ez a mai konferencia nem is a puszta adatgyűjtésnek a szempontjából fontos, bár kétségkívül nagyon informatív előadások hangzottak el, hanem egy szemléletmódot akar kialakítani, amely növeli a felelősségünket az üldözött keresztények iránt, és azt tudatosítja bennünk, hogy a hitbeli helytállás egészen mélyen összeköt minket. Szinte hálásak is lehetünk nekik, hogy számunkra felismertetik, hogy valóban a hitünk élet és halál dolga. A vértanúság szóval úgy bánunk, mint ami a régmúlthoz tartozik, ókori dolog, esetleg egy-két történelmi helyzetben később megismétlődött, de legalábbis szentnek kell lenni, hogy erről beszéljünk. Itt azonban a jelenkorban, a mai korban kerül sor olyan helyzetekre, ahol emberek életébe kerül az, hogy nyíltan megvallják Krisztushoz tartozásukat. Ennek mindig is nagy ereje volt, és nagy tisztelettel vette körül a kereszténység, az egyház, az ilyen példákat.
Ugye a kereszténység elmúlt 2000 éve során folyamatosan szembe kellett nézni ezzel az üldöztetéssel. A 21. 20. században azonban szám szerint is nagyon megnövekedett ez az üldöztetés. Ön úgy is fogalmazott az előadása végén, hogy ez mutatja meg, hogy valóban keresztények vagyunk-e, vagy vasárnapi keresztények, mert csak azok maradtak itt ezen a területen, akik valóban az életük árán ismerik megvallani a hitüket.
Természetesen nem akarunk ítéletet mondani távolról senkiről. Az elvándorlás egy rendkívül nagy szenvedés árán meghozott döntés. Ahogy én csak azt tudom felidézni, amit damaszkuszi tartózkodásom során az ottani ferencesek elmondtak, ők nem biztatták a híveiket arra, hogy elhagyják Szíriát. Megértéssel vették tudomásul, amikor olykor plébánia legaktívabb emberei azt mondták, hogy atya, ne haragudjon, 4 gyerekem van, jövőt kell biztosítanom a számukra, holnap indulunk, adjon egy áldást. De igyekeznek azokban tartani a lelket, akik megmaradtak, és azoknak is segíteni, mióta történetesen mondjuk Damaszkuszban, Aleppóban egy kicsit a helyzet kevésbé súlyos, mondjuk így, rábeszéléssel vagy testvéri szóval vissza is hívják azokat a keresztényeket, akik elvándoroltak. Igyekeznek nekik anyagi segítséget is nyújtani a letelepedésben, és a magyar kormány segítsége ehhez kapcsolódik.
Ön szerint, ha végre véget ér a háború Közel-Keleten, lehet-e tartós béke ott, illetve hogy visszatérhetnek-e egyáltalán azok, akik elmenekültek más országokba?
Nem tudjuk, hogy milyen rendszer fog kialakulni, melyik az, ami tartósan majd uralomra jut, de az tény, hogy a keresztények öntudatában ott van, hogy oda kapcsolódnak, ott a helyük, és amint erre lehetőségük van, igyekezni fognak visszamenni.
Hallottam olyan példát is Szlovákiából, hogy az ottani kormány repülőgéppel vitt ki Szíriából családokat, hogy letelepedhessenek, majd azok ugyanúgy visszatértek, mert mondták, hogy ők gyökértelnek maradtak, tehát nem tudtak itt élni Európában, inkább azt választották, hogy visszamennek az üldöztetésbe.
Én nem hallottam ezt az esetet, de mindenképpen egy nagyon megszívlelendő történet.
Hogy látja Jakab atya, mennyire lehet ezt a sok sebet begyógyítani, a félreértéseket elsimítani, ami itt a különböző kultúrák és vallások között a Közel-Keleten forrongóvá tették, és a helyzetet és háborúkat okoztak?
Egy ember az összes sebet nem tudja begyógyítani, és az összes helyzetet nem tudja megoldani, de a maga helyén mindenki tud valamit ezért tenni. És hogyha már az embereket hagyják legalábbis, hogy a maguk életterében megtalálják hangot a szomszédaikkal, akkor az igazolja a történelem, hogy általában megtalálják. Csak az a gond, hogy ezt nem nagyon hagyják.
Hogyan lehet a szélsőségeket leállítani?
A szélsőség nagyon gyakran vált ki szélsőséges reakciót, de ugyanakkor mindig van valami táptalaj, amiből táplálkozik, vannak olyan erők, akik kihasználják, és lehet, hogy ezeket kell jobb belátásra bírni.
Lehet-e ennek a közel-keleti békének a kereszténység a motorja?
Számbeli aránya szinte elenyésző, tehát nem játszhat olyan szerepet, mint akár ezelőtt, 80-100 évvel ezelőtt a nemzeti öntudat kialakításában játszhatott, de éppen a sokszínűség közvetítésével nagyon fontos szerep hárul rá ma is.
Mi ad önnek reményt a Közel-Kelet sorsával kapcsolatban?
A reményt az a világméretű átalakulás, amit a kereszténységben éppen ez a tragédia elindít. Én emlékszem arra, amikor 2008-ban felfigyeltem arra, hogy igen, 16. Benedek pápa beszél már nyíltan keresztény üldözésről. Erről azelőtt nem illett beszélni. És először csak néhány liturgikus megnyilatkozásban, szeliden, egyre nyíltabban. És most már a globalizáció nem csak azt jelenti, hogy mindenütt ugyanazt a márkát vásároljuk, hanem azt is, hogy kézzelfoghatóan tudunk segíteni a hozzánk közel álló, belünk egy hiten lévő, de tőlünk több ezer kilométerre élő testvéreinknek.
A magyar hívek ebben hogyan lehetnek az ott élők segítségére?
A püspöki kar rendszeresen szervez gyűjtéseket erre a célra, és ezeket nyitott szívvel kell fogadni egyrészt. A másik rész pedig az, hogy amennyire lehet, el kell oda menni. Lehet, hogy vannak még helyek Szíriában, ahol harci cselekmények vannak, vagy Irak, ahol nem lehet bemenni, de minél bátrabban el kell menni csoportostul, minél többen Jordániába, Libanonba, Palesztin területre is. Ott az emberekkel beszélni kell, melléjük kell állni, személyes kapcsolatot kell velük létesíteni.
Mennyire nyitottak erre mondjuk az ott élő nem keresztény közösségek, hogy keresztény közösségekből felkeressék őket és párbeszédbe próbáljanak elegyedni.
Én elsősorban a keresztény közösségekre gondoltam, akik ott élnek, hogy nekik hogyan segíthetünk, és az ő megítélésük és kapcsolatrendszerük segítségével lehet elérni más vallásokat is.
Az ima és a bőjt mennyiben tud nekik segíteni ebben?
Hát mivel alapvetően hitbeli dologról beszélünk, a hitnek a szemével akarjuk nézni, ezért egyértelmű, hogy ez segít. Imádság, böjt, alamizsna, ez mindig érvényes.
Amint az Pier Battista Pizzabella atya, illetve Várnai Jakab atya említette, hogy a közel-keleti keresztények számára jelenleg nagyon fontos, hogy melléjük álljunk imában, böjtben és alamizsnában. Ha hallgatóink szeretnének ebbe bekapcsolódni, akár a Facebookon keresztül, vagy kérésre postai úton kiküldött imanaptáraink segítségével megemlékezhetnek az üldözött egyház tagjairól. Június végén Horvátországban, az Eszék melletti Harasztiban található parókiáján fogadott minket Szent Péter, református püspök.
Szent Péter, horvátországi püspök, református püspökkel beszélgetünk most itt Harasztin. Hogy látja ezt a mostani helyzetet, a közel-keleti keresztények üldözését, a kisebbségi létet itt Horvátországban? Mennyire lehet akár párhuzamot vonni a kettő között?
Hát az itteni történelmi és politikai változások következtébe az ember a saját életéből meríthet immáron örömmel mondva azt, hogy ez elmúlott, de sajnálatos módon, hogy az itteni közösség ugye élt egy ilyen áldatlan állapotot. Ez teljes egészében magától érthetődő, hogy mint a keresztény identitásból fakadóan a krisztusi lelkület indít bennünket arra az együttérzésre, hogy az üldözött keresztény testvéreinkért imádkozzunk, és értsük azt, ami velük történik. Ugyanakkor hálaadással vagyunk az Úristen kegyelmes hozzánk való gondviselésében, hogy mi már ilyen jó és gyönyörű módon élhetjük meg a kereszténységünket, a reformátusságunkat, magyarságunkat, mert itt Horvátországban tényleg úgy van, hogy a jogaink azok jól le vannak fektetve papíron. Talán azt el lehet mondani, hogy az már csak rajtunk áll, hogy mennyire éljük meg, és mennyire használjuk ki azokat az áldásos lehetőségeket, amelyek lehetőségként mutatkoznak. Mindazon túl nagyon fontos az, hogy a kisebbségi mi voltunkban itt Horvátországban, tehát kétszeres kisebbségbe élvén, mint reformátusok, mint pedig magyarok is, tisztában legyünk azzal, hogy megint csak az Úristen gondviselése az, hogy minden történelmi, illetve társadalmi változás és megpróbáltatás következtében még mindig Jóisten úgy látja, hogy nekünk itt valami dolgunk van, és megtart bennünket, ad minékünk olyan lehetőségeket, hogy a hitünk megvallásával, identitásunk megélésével legyen sok-sok-sok boldog pillanatunk. Lássuk értelmét annak, hogy a mi mindennapjaink így értelmesek, hogy a Krisztusba vetett hitünk, magyar identitásunk, nyelvünk megélésével, családon belül egyfajta jövőt is építsünk, ami mindazon túl, hogy ez is egyfajta jövőbe mutató reménység, hogy látjuk azt, hogy a gyermekeink mi módon növekednek, fejlődnek, látjuk az Isten áldását rajtunk naponként gyarapodni, tudjuk azt, hogy ebben van egy nagyon komoly felelősség is. És ezt a felelősséget éppen a krisztusi szeretetben kell naponként megélni, azon a módon, hogy azokat a különbözőségeket, amelyek az identitásunkból fakadnak a többségi társadalom irányába, azt ne csak magától érthetődőnek tartsuk, hanem fontosnak, és épp ezen különbözőségek okából kifolyólag ne a különbségeket keressük, hanem pont azt, ami egyesít bennünket. És ezért nagyon fontosnak tartom az ökumenikus igyekezeteinket, amit Eszék-Baranya megyében, ahol mi élünk, ez gyönyörűen működik. Nem csak az ökumenikus imahét alkalmával, hanem egyéb iránt is, különböző felekezetű lelkipásztorok, püspökök, akár az érsek úr is, mindenféle módon tartjuk a kapcsolatot, és a mindennapi gondjainkat, vagy akár egyházi helyzeteinket egymással megoszthatjuk, és nagyon jó az, hogy olyan testvéri közösséget építünk ki magas egyházi szinten, ami tulajdonképpen eddig elmondható volt az, hogy az emberek az ökuménét naponta megélik a vegyes házasságokba, meg hát akár ugye a közösségen belül is, és nagyon fontos, hogy ez egy követendő példa, mert hogyha az egyház az általános társadalmi felelősségét nem a Krisztusban való egységben éli meg, akkor végül is egyfajta szakadék keletkezik az emberek között, akik ezt a mindennapokban megélik, és ezért fontos, hogy a Krisztusnak szeretete pont azokon látszódjék, akiknek ez felelősségük is azon túl, mint egyéni hitmegélés szempontjából, inkább a közösség irányába. Mert a közösségbe valósul meg a hit próbája, és így válhatunk jó keresztényekké, és lehetünk jó Krisztus követőkké.
Szent Pál írja az első Korintus levél 12. fejezetében arról, hogy ha a test egy tagja szenved, akkor vele szenved az egész test, és hogy így közösen vagyunk Krisztus testének a tagjai. Jó pár évtizeddel ezelőtt, amikor volt a jugoszláv háború, ugye, amikor Jugoszlávia szétesett, szerbek, horvátok egymás ellen harcoltak, gondolom ez a térség is itt háborús övezet volt, akkor hogy tudták ezt megélni, vagy hogy emlékeznek erre, hogy tudtak megmaradni embernek, magyarnak, kereszténynek?
A szörnyűséges körülmények között, akik ugye ezen a területen voltak, azok mind egyöntetően azt mondják, hogy csak is Isten kegyelméből tudták ezt az egészet túlélni, illetve azt, ami utána következett, ezt elhordozni. Mert ugye valóban tényleg mindennek rendelt ideje van, így ugye a sebek begyógyulására is kell egy hosszú időszak, aminek még mindig a velejét érezzük, tapasztalva azt azokból az egyéni helyzetekből, kudarcokból, gyászokból, amelyek egyértelműen ennek a nagyon szomorú időszaknak és meg hitet próbáló időszaknak a következménye. Mindazonáltal az embereknek a hit élete, illetve a látható Istenhez való kapcsolódása azokban a megpróbáltatásokkal teli időkben sokkal tapasztalhatóbbak voltak és láthatóbbak. Ezt azok a lelkipásztorok, akik ugye itt szolgáltak annak idején, amikor itt dúlt a háború, azok mondják, hogy soha akkor a templom látogatottság, mint akkor. Egyrészt ugye megpróbáltatásokon keresztül mentek az emberek, hiszen itt nem Harasztiban, mert ez szabad horvát terület volt, ez egész Horvátban ez volt az egyetlen szabad magyar település, a harag egy eseli elszántsággal védték a falut, de például Baranyába voltak olyan helyzetek, ahol az ENSZ békefenntartó erők őrizték a templomot az Isten tisztelet idejére. És még a lelkipásztor bent szolgált, ugye addig az ENSZ-esek vigyáztak arra, hogy valami történjen. Nagyon érdekes az, hogy az emberek ezeket a tapasztalatokat hordják magukban. Ennek a mostani időszaknak, amikor itt a test egységéről beszélünk, meg a fájdalomról, hogy azt a gyötrelmet, amit az egyik része a testnek érez, azt a többi is érzi, és a dicsőséget is, amit a testnek az egyik része, ami azt illeti, azt a többi is érzi, és örömmel fogadja, és erősödik ebből. Nagyon fontos az is, hogy ebben az időszakban, amikor most látszólag ugye minden helyén van, és minden jó néz ki, az emberek egyfajta lankadsága tapasztalható, amire nagyon kell ügyelnünk, mert tényleg, és ez nekünk lelkipásztoroknak egy nagyon fontos oldala a mi szolgálatunknak, hogy tényleg hirdetni kell az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben, mindenkoron, mert egyszerűen a megpróbáltatások idejében sokkal könnyebb örömhírt mondani, mint amikor minden rendben van. Tehát az emberek ugye mondhatnánk azt, hogy talán egy kicsit kevesebbednek a Jóisten gondviselésének értelmezésével, akkor, amikor jó áll a szénájuk. Nekünk pedig református keresztényeknek a naponkénti hitvalló gyakorlatunkban, a bibliaolvasásban, a Krisztus közösségében való aktív részvétellel igenis egymás terhét el kell hordoznunk, és bizony terhek most is vannak. Vannak, amelyek a múltból fakadnak, vannak, amelyek a jelenben adatnak. A megpróbáltatásokból sose elég az embernek, mert valahogy talán az Isten igazsága ez, hogy próbatétel nélkül nincsen rendes hit. Próbatétel nélkül nincsen az embernek olyan jellegű Isten ismerete, ami valójában azt mutatja meg, hogy lehet, hogy az Úristen az egyik kezével elvesz valamit, ami nagyon fájdalmas, szörnyű és gyötrelmes, de a másik kezével ezt többszörösen visszaadja. Úgy, ahogy ezt ő mondja is, ugye, hogy aki az én parancsolataimat megtartja, azt ezer íziglen megáldom. És itt nem az átkozódás, meg az egymás közötti különbözőségtétel, vagy ki a jobb, ki a rosszabb, ki a magasabb, ki az alacsonyabb szempontjából kell itt vizsgálgatni, hanem egyszerűen azzal a gyönyörű, egyenes hozzáállással, amit az Úr Jézus olyan egyszerűen mond, hogy aki hisz én bennem, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És mi ebbe bízunk? Ebbe bízunk, hogy a Krisztusba vetett hitünk által, a kereszténységünkben, a teljes mi voltunkban igyekszünk naponként olyan bizonyságot tenni, amivel nem magunkat, vagy nem példát mutatunk, hanem a Krisztusra mutatunk.
Nemrég készítettem interjút Pierre Battista Pizzabella és a kúrral, aki Jeruzsálemnek volt korábban az őre, tehát ferences szerzetesként. Ő Magyarországon tartott egy előadást a közel-keleti keresztények helyzetéről, és ő említette, hogy hát nagyon megviselte őket ugye a háború, az üldöztetés, és hogy nagyon mély sebek tátongnak most a keresztények és a muszlimok között az elszenvedett üldöztetés, terror miatt, és kérdeztem akkor, hogy de hogyan lehet megoldást találni erre, mi a megoldás? És akkor mondta, hogy a kiengesztelődés. És megkérdeztem tőle, hogy lehetnek-e ebben eszközök erre a keresztények, és mondta, hogy hát sőt, nekik kell lenni, főleg a megbocsátás, kiengesztelődésen keresztül. Hogy ezt ön, püspök úr, itt hogy látja? Hiszen erről már vannak történelmi tapasztalataik.
Az biztos, hogy a közösség az, ami a sebek hát begyógyulását elősegíti, és ami még fontosabb, hogy az egymás számon tartása az, ami egy olyan állapot, ami tulajdonképpen ezt az életet elviselhetővé teszi. Mint a szörnyű megpróbáltatások idején, mint pedig a gyógyulás idején. Mert ismerve ezt a helyzetet, illetve a gyógyulás folyamatát, azt is nagyon fontos kimondani, hogy vannak ám a gyógyulás időszakában is sikertelenségek és kudarcok. Ebből kifolyólag ugye gyászok jönnek, családok bomlanak föl, gyerekek lesznek árvákká, és ez óriási megpróbáltatás. Mindazonáltal a keresztény közösségnek egyfajta olyan igyekezetek kell, hogy meglegyen, ami gyakorlatban is úgy valósul meg, hogy amikor látjuk, és érezzük, hogy a testvér mellettünk bajban van, akkor azon túl, hogy ezt konstatáljuk és megállapítjuk, azon túl imádkoznunk és tennünk is kell annak érdekébe, hogy az a teher, amit a felebarát mellettünk elhordozhatatlannak vél, azt segítőkészséggel, őszinte nyitott szívvel, teljes odaadással a Krisztus nevében egyfajta bajban történő közösségvállalással próbáljuk oldani. Mert az a szép a megpróbáltatások idején, hogy az ember erősödik. Tehát mutatkozik meg az, hogy micsoda hatalmas dolog az Úristen gondviselése és a szeretete rajtunk. Hogy mi magunk is abban a helyzetben, amikor hála Istennek úgy vagyunk, hogy a másikon segíthetünk, abban mi is hitben erősödünk. És a Krisztustól kapott szeretet az éppen abban mutatkozik meg, hogy amikor adsz, akkor szaporodik.
7 hónapja püspök. Mik a tervei a jövőre nézve, hogy szeretné átszervezni ezt a horvátországi református egyházkerületet?
Hát átszervezni nem nagyon szeretném. Inkább azt szeretném, hogyha ebbe a jelenlegi állapotába az egyház a Krisztusba vetett hit által és a régi jó rend szerint erősödne és sokasodna, mert valójában itt arról van szó nálunk, hogy a sorokat úgy kell rendeznünk, hogy összeálljon az, ami eddig nem talált egymásra. Itt talán az a legfontosabb, amit el kell mondani, hogy hihetetlenül erős és jó gyülekezeteink vannak. Tehát a megpróbáltatásokon keresztül látható az, hogy az embereknek micsoda mélységes és erős hite van. Ahogy a Krisztusukhoz ragaszkodnak, ahogy az egyházhoz kötődnek, ahogy elvárják azt, hogy az egyház törődjön velük, és hogy közösséget tudjanak formálni, és legfőképpen most az a feladat, hogy teret adjunk a találkozásnak, mert a találkozás az nem csak ember-ember közötti találkozás, hanem elsősorban találkozás Istennel. Hála Istennek ez gyönyörűen működik az utóbbi időben. Próbálkozásaink, az igyekezetünk gyümölcsöket hoz, hiszen azok a konferenciák, találkozók, amelyeket az utóbbi 3-4 hónapban rendeztünk, azok hihetlen örömöt és boldogságot adnak, és megerősítést abban, hogy az emberek látják azt, hogy az egyház él. És az egyháznak élni kell, mert ez egy élő test. Az, hogyha vannak testrészek, amelyeket nem használunk, akkor az ankad elzsibbad, ne adj Isten, leszárad, és nekünk az a feladatunk, hogy azt az erőt és azt az áldást, amit az Úristen az ő szeretetéből és megtartó erejéből reánk bocsát, azt képesek legyünk bizonyságtevőként egymással megosztani, és az örömöt, a boldogságot, ami maga a kereszténység, azt úgy tudjuk megélni, hogy egyszerűen azok a gondok, azok a bajok, amelyek a mindennapoknak, a szürke mindennapoknak velejárója, azokat ne tragédiaként éljük meg. Mert a tragédia az valami teljesen más. A tragédia az abban mutatkozik meg, hogyha az ember elveszti a kapcsolatát Istennel. És milyen jó, hogy ilyen nagy az Úristen kegyelme, hogy megmutatja azt, hogy azokhoz is el lehet jutni, akik elfeledkeztek arról, hogy az örömhír egy karnyújtásnyira van.
Menjet megfogni a fiatal generációt, hiszen Európában ez a legnagyobb probléma, hogy nagyon sokan, legalábbis történelmi egyházak miséire, az idősebb nemzedék jár, a fiatalokat pedig nagyon nehéz megszólítani. Mennyire hasonló a helyzet itt, vagy különböző?
Hát semmivel se vagyunk, mi sem másokat bieknél. Mindenhol vannak próbálkozások, mindenhol vannak igyekezetek, és valójában ugye az egyház alapvető működése, szerepe és szolgálatai azok, amelyeket teljesíteni kell. Tehát alapjában véve ugye a családlátogatás, az egy olyan momentum, amelyből végül is az a vége és a célja, hogy a gyermek ugye hittanra járjon. Itt Horvátországban biztosítottak a horvátországi református keresztény kálvini egyháznak az a lehetősége, hogy az állami iskolákban is, úgy ahogy Magyarországon is hitoktatást végezünk. Ez mellett a parókiákon is, tehát a templomokban, illetve az imatermekben, paplakokon is legyen katehézis, tehát gyermekekkel való foglalkozás. Ezt még tovább fejlesztjük különböző kapcsolatok létrehozásával, hogy a gyermekek tapasztalják azt, ami tulajdonképpen itt a legnagyobb hiányosság, hogy a kis létszámra való tekintettel az a tizenpár hittanos, aki itt hittanra jár, az lássa azt, itt Harasztiba konkrétan, lássa azt, hogy hú, hát azért többen vagyunk. És akkor, amikor összejönnek a gyerekek, az ifjúság, mikor gyermektáborokra megyünk, vagy éppen konfirmandus találkozóra, ami legutoljára volt, vagy éppen ez a terv, amit most fogunk megvalósítani Magyar Református Egyház támogatásával, hogy nagycsaládos, nehéz szociális helyzetű református gyermekeket, akik szorgalmasan járnak hitanra, konfirmáltak, azokat összeszedjük és levisszük őket a tengerre, akik egyébként nem jutnának el oda, és most, hogyha Jóisten is úgy akarja, és sikerül ezt megvalósítanunk, akkor 50 gyermeket le fogunk vinni a tengerre, ahol egy bibliai foglalkozásokkal, illetve éneklés, és tehát egy standard gyermektábor formájába ott a tengeren fogjuk megmutatni a gyerekeknek azt, hogy az Isten kegyelme így is működik. És ő nekik mindenféleképpen nagyon fontos szerepük van ebbe, és a Jóisten gazdag áldásában mindenhogy kell, hogy részesüljenek, mert ők a jövő, ők azok, akikre építjük ezt a mindennapi szolgálatot. Nem csak mi egyházi szolgálattevők, hanem az ő szüleik is, akik ugye ebbe a modern világba nagyon kevés időt tudnak a gyermekeikkel foglalkozni. Persze mindenhol vannak gátló tényezők, ez, hogy ugye a szülő nem tud annyit foglalkozni a gyermekkel, vagy éppen némely itten iskolákba ugye sajnos akadályokba ütközik a hitoktatás, de ezek mind olyan apró harcok, amelyeknek az a célja, hogy edződjünk. Teher alatt nő a pálma, mondja az ige, és valóban így van, hogy nekünk ezeket a megpróbáltatásokat éppen úgy kell megélnünk, hogy ez még értékesebbé váljon. És a gyermekeknek is minél előbb be kell ültetni a szívébe azt a tudatot. Nem csak úgy, hogy református magyar vagyok, amíg élek, az maradok, hanem hogy tisztában legyen azzal, hogy ez nem csak egy olyan érték, amit így kívülről reáragasztanak, hanem ami szívből fakad, ami egy olyan hangzatos, szép formában, ugye egy alkalomszerűen megélhető, amikor ünneplünk, vagy éppen emlékezünk, de valójában, hogy legyen ez egy lelki igény, ahol megmutatkozik az, ami az ember valójában, hogy van hit éhség. És ezt bizony csak abból az egyetlen kútfőből lehet táplálni, és oltani ezt a szomjat, ami maga az Úr Jézus Krisztus.
És miért önnek reményt?
Nekem? Én az én reménységemet abban élem meg, hogy ebbe a nehéz szolgálatba és a mindennapi megpróbáltatásokba látom azt és tapasztalom, hogy a Jóisten olyan családdal áldott meg, így a szűk körbe, mint a gyermekeim és a feleségem, akik nekem mindig egy biztos pont az életemben, de azon túl itt a haraszti gyülekezetben is egy olyan szeretet, egy olyan közösség tart és éltet és támogat, amit olykor úgy gondolom, hogy hát meg se érdemlek. Másrészt pedig a nehéz szolgálati pillanatok, illetve folyamatok során azok a pozitív kimenetelű és sikeres pillanatok, alkalmak, eredmények, amelyek abban mutatkoznak meg, hogy tényleg az emberek hálát adnak a Jóistennek azért, hogy van lehetőség, hogy magasztaljuk és tiszteljük az Istent.
Blessed assurance, Jesus is mine. Though what a foretaste of glory divine, ever salvation, purchase of of a
This is my story.